Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Folytatjuk a hetes stúdió második óráját, mégpedig a gyakorlatnak megfelelően tanult kollégáimmal. Szeretettel üdvözlöm itt a stúdióban Gordon István, Lengyelország szakértőt, illetve Lengyel Lászlót, a megszüntetett Népszabadság újságíróját, és hát természetesen Bolgár György kollégámat, aki klubrádiós színekben van jelen közöttünk. Nos, a latin mondás szerint a legfontosabb a népnek a panem et circenses, azaz a kenyér és a cirkusz. Hát ami a nemzetközi politikát illeti, magyar szemszögből vagy magyar megközelítésben cirkuszból kijutott a héten rendesen Orbán Viktornak köszönhetően. Mit gondoltok ti erről a nagy nemzetközi cirkuszfesztiválról, amit a magyar miniszterelnök rendezett?
Nem volt meglepetés. Én tulajdonképpen pontosan ezt vártam tőle. Megjegyzem, ő sem árul zsákba macskát, mert rögtön azt mondta, hogy ő idézőben trollkodni fogja, hát megmutatja, hogy is lehet ezt csinálni. Teljesen logikus saját szempontjában mit csinál. Úgy gondoltam, hogy olyan pozícióba kerül, ahol mint egy világpolitikai szerepet játszhat, majd ő akkor megmutatja, szerepelni akar, mint ahogy eddig is. Ez a fő célja. Tehát, hogy kiemelkedjen abból a magyar hazai közegből, ahol úgyis ő a nagyvezér, és hogy megmutassa a külföldnek is, hogy ő milyen nagy ember. Hát ebben minden benne van, ami a saját jelleméből, illetve tulajdonságából fakad. Tehát én személy szerint pontosan ezt vártam. Mondjuk nem azt pontosan, hogy Ukrajna, Moszkva, Peking, és utána Washington, vagy Kazakszán.
És tegyük meg hozzá Mar-a-Lago.
Ja, igen, és Trump, de hogy hasonló dolgokat fog művelni, abban egészen biztos voltam.
István, a lengyeleknek van ilyen ambíciójuk, mint a magyar miniszterelnöknek? A lengyelek is voltak már soros elnökök, vagy ők elég nagyok ahhoz, hogy ne legyen bennük ez az állandó kényszer, hogy ilyen békemisszióval kápráztassák el, tehát hogy így felfújják saját magukat, mint egy béka.
A külcsínre nagyon sokat adnak a lengyelek, a belbecsre meg még többet. Egyrészt azt, hogy soros elnök természetesen volt Lengyelország, és ha jól tudom,
utánunk
is ők követnek, és ők már azt beszélik nagyban, hogy mikor kezdődik az ő időszámításuk, mert bíznak abban, hogy korábban az előre eltervezetnél. Ezt mindenki majd beosztja magának, és megrágja ezt a mondatot. Hát számítanak arra egyértelműen, hogy előbb fog elkezdődni. Ami viszont érdekes, és most nem ehhez kapcsolódik rendkívül szorosan, ők nagyon sok pozíciót megpályáztak volna az európai parlamenti választások utánra, de nem jött be nekik lényegében semmi. Tusk államfő az köztudott, hogy már volt az Európai Néppárt elnöke, tehát ő szigorúan a hazai dolgokkal foglalkozik, viszont a...
És nincsenek is ilyen világhatalmi
ambíciói. Már nincsenek, tudja, hogy az ő korában ezt már nem illik, ő már inkább gondol a pártja jövőjére, meg gondolom a sajátjára is, és akkor itt van még a legkeményebb miniszter, Sikorski külügyminiszter, aki mindenképpen arra vágyott, hogy NATO főtitkár legyen. De hát
ez nem jött be.
És vajon miért nem lett belőle európai külügyi képviselő? Ugye az egy keleti igaz balti ország képviselőjének jutott, de az ember azt gondolta volna, hogy Sikorski, aki remekül tud angolul, és nagy, hát mondjuk nemzetközi neve is van, elég kemény is a fellépése, meg ott van mögötte mégis a majdnem 40 milliós Lengyelország.
Ja. A feleség
is. Feleség is ott van mögötte, igen, aki amerikai. Nem ez a lényeg, hanem hogy...
Minden sikeres férfi mögött.
Hát egy valószínűleg, 40 milliós nő, nem az az ország,
a lengyeleknek valószínűleg sokat nyomott volna alatba az, hogyha Sikorski lesz a külügyi főképviselő. Vajon ez miért nem volt esetleg cél, vagy miért nem sikerült?
De cél volt ez, természetesen cél volt, és nem azt mondom, hogy belehetszelték magukat, illetve Sikorski kötötte az ebbet a karóhoz, hogy ő minden áron ez akar lenni. Érdekes, nagyon nagy csend van, miután nem őt választották NATO főtitkárnak, sőt, ha jól tudom, akkor még csak a esélyesek között sem tartották végül számon.
Térjünk vissza egy körre azért még Orbán Viktorhoz, akivel kapcsolatban nekem az a Gábor Zsazsának tulajdonított bombó jutott az eszembe, hogy mindegy, hogy mit, csak írjanak rólam.
Igen.
Ezt most maradéktalanul elérte Orbán Viktor, hiszen például az Európai Unió másik 26 országa egyértelműen és egy emberként ítélte el az ő moszkvai látogatását és a pekingi útját, amire tegyük hozzá, soha senki semmilyen nemzetközi felhatalmazást nem adott neki, mégis úgy tetszelek benne, mintha ő lenne, nem is tudom, Henry Kissinger.
Hát most miről tett ebbe? Én rendszeresen nézem a CNN-t, és egészen megdöbbentem, hogy mennyit foglalkozik Orbánnal. Általában fogott, szokott, bocsánat, de hogy az elmúlt két napban mi minden volt, ott volt még a külügyminiszterünk is, megjegyzem, nagyon rossz interjú volt.
És tehát, hazudott egy orbitálisat, amikor 1,3 millió ukrán menekültről beszélt Magyarország területén. Jól lehet, szerintem kb. 60 ezeren lehetnek olyanok, akik itt maradtak.
Nagyon ideges voltam az interjú alatt, ugyanis óriási labdákat adott fel, amit a CNN-es egyébként tényleg jó nevű riporter nem ütött le egyáltalán. Én borzasztóan szégyeltem volna még magam annak idején, hogyha ilyen rossz interjút csináltam volna, de mindegy, lényeg az, hogy ott volt, tehát a célját tökéletesen érte az Orbán, úgy tetszeleg, mintha ő lenne az egyik legnagyobb játékos az egész világpolitikában.
Miért nem ő? Jelen, az elmúlt hét azt mutatta, és itt egy mai idézetet olvasnék föl, csak egy mondat, hogy Orbán beszámolójában felszólította az unió vezetőit, hogy kezdjenek párbeszédet, valamint önálló európai fellépés sürgetett. Milyen jogon?
Ez egy jó kérdés. Hát idéznék egy filmcímet, Peter Sellersnek a film, az ordító egér, emlékeztek rá. Szóval nekem mindig ez jut eszembe, amikor ezt látom. Ez nagyon jó eladható. Egyébként a saját egyéniségével
is. Washingtonban meg nagyszerűen el lehet mondani mondjuk Joe Biden mellett, hogy az elefánt meg a kisegér megy a hídon, és a kisegér megkérdez az elefántot, ugye milyen jól dübörgünk?
Én nem becsülném le Orbán Viktort, nem szoktam. Mégpedig a következőkért nem. Persze, kisegér, elefánt, ő is tudatában van ennek, de most ráadásul nem csak egy elefánt mellett dübörgött, hanem legalább három mellett, de akár több mellett is. Elment Putyinhoz, elment Xi Jinpinghez, elment a NATO csúcsértekezletre, jó volt 31 másik állam vagy kormányfő, és aztán elment Trumphoz.
Szóval, és a türk tanács?
A türk tanács, hát azok talán nem akkora elefántok.
És azok.
Igen, Erdoğan ráadásul nem is volt ott, vele csak külön Washingtonban találkozott. De azért mondom,
bocsánat, hogy... azért az is jellemző, hogy Erdoğanon kívül kétoldalú megbeszéléseket nem igen folytatottak, protokolláris jattolásokon kívül.
De még az észak-macedón miniszterelnökkel is találkozott külön. Ne felejtsd el, mert ez nagyon fontos. Na, szóval azért nem becsülném le, mert azért képzeljétek magatokat az ő helyzetében. Csak egy pillanatra, tényleg. Már 14 és egy negyed éve vezetitek egyfolytában ezt az országot, és nem, tulajdonképpen soha nem kerültetek olyan helyzetbe, hogy komolyan megijedtetek volna, bár ő többször valószínűleg megijedt, de amiatt már nem kellett izgulni, hogy a választásokon, választás napján azt mérlegelje, hogy mi lesz, ha vesztünk, nem. Azelőtt mindig elintézte, hogy nyerjenek vagy így, vagy úgy, különböző disznóságokkal, pénzekkel, mocskos propagandával, és így tovább. De ez az egy nagyon fontos dolog, hogy ő ennek a kis Magyarországnak a megkérdőjelezhetetlen és kétharmados parlamenti többséggel rendelkező miniszterelnöke, fantasztikus dolog, valószínűleg a következő 20 évet is így képzeli el, de azért mégiscsak egy nagy dolog az, hogy írja be magát a történelem könyvekbe, ugye, mint Magyarország miniszterelnöke mondjuk 30 évig, az se lenne akármi, vagy pedig úgy, mint egy olyan nemzetközi tényező, aki különböző, nála sokkal nagyobb súlycsoportba tartozó politikusokkal, országokkal szerepelt egyenrangúként. Hát ő felhasználta már az elmúlt években is az alkalmat arra, hogy mindig kilógjon a sorból, mindig megpróbáljon valakinek a hátába egy kis tört döfni, vagy nagyobbat is, hogy írjanak róla, hogy fölfigyeljenek rá, hogy valami más csináljon. Ő mindig a külön utas volt, és ezzel Magyarországot mindig egy súlycsoporttal följebb emelte, mert állandóan foglalkozni kellett vele. fölismerte azt, hogy az Európai Unióban a játékszabályok nem teszik lehetővé, hogy őt partvonalon kívülre szorítsák, és még most sem, amikor nyilvánvalóan megszegett nem csak viselkedési normákat, hanem szabályokat is, mert az uniós soros elnökeként nem tehetett volna úgy, hogy például a jelképeket használva számoljon be a moszkvai útjáról, neki csak magyar miniszterelnökként lett volna szabad oda mennie, de mindenki tudta persze, Európa is tudta, az oroszok is, a kínaiak is, meg Orbán Viktor is, hogy hát 5 napja vagyok az unió elnöke. Kinek ne jutna eszébe, hogy én az unió elnökeként megyek oda, és általánosságban a békéről beszélek, nem a magyar-orosz kapcsolatokról, nem a magyar-kínaiakról, hanem hogy békét kell teremteni, és hát nem mondom ugyan ki, de ti is tudjátok, ők is, mindenki, hogy én ezt úgy mondom, mint egy Európai Uniós tagország vezetője, e pillanatban meg a soros elnök. És ettől a pillanattól kezdve nem csak a CNN, az összes többi nemzetközi sajtó, orgánum, televízió, hírügynökség, portál, politikus, a legnagyobbak is, tényleg az összes vezető is azzal kezdett el foglalkozni, hogy megcsinálhatta, nem csinálhatta meg, miért csinálta, hogy csinálta, hát ez megengedhetetlen, hát ez felháborító, hát ennek lesz következménye, lesz. Bojkottálni fogják az ilyen-olyan miniszteri tanácsüléseket, majd csak diplomaták jönnek ide, ez már egyszer elő is fordult. Orbán azt mondja, na és akkor mi van? Attól én még Magyarország miniszterelnöke vagyok, és én vagyok az, akit Putyin is, Xi Jinping is, Trump is fogadott, és majd meglátjátok, hogy előbb-utóbb béke lesz, amiben speciál igaza van, de azt fogja mondani, hogy 1 év múlva, 2 év múlva, 5 év múlva, vagy hát látjátok, ha én nem kezdem el, akkor sose lett volna itt béke. Orbán Viktor tudatosan hívja ki maga ellen, ha nem is a sorsot, de a szövetségeseinket, és itthon ez neki nagyon jól jön, őt megerősíti abban a sokak által feltételezett hitben, hogy hát ilyen erős embere, ilyen erős vezetője Magyarországnak sose volt, mindenkivel szembe mer szállni, Magyarország azért nem volt nagy, mert hiányoztak az ilyen vezetők, de belőlünk újból nagy lehet, nem csak Európából, Magyarországból is.
Hadd mondjak ellen, Gyuri, neked egy történelmi csak példával. Volt egy brit miniszterelnök, Neville Chamberlain, aki 1938-ban a müncheni egyezmény után boldogan lebegtette azt a papírt a londoni repülőtéren, amikor visszaérkezett Münchenből, Adolf Hitlerrel tárgyalt, és tényleg egy békemisszió lett, 7 év múlva lett béke Európában, csak milyen áron. Szóval nagyon sokféleképpen lehet egy történelmi figurára emlékezni.
Ez így van. Csak Chamberlain akkor mégiscsak a nácikkal szemben álló legnagyobb, legerősebb európai hatalomnak volt a vezetője, Orbán pedig nagyon is tudatában van annak, hogy rajta tényleg semmi nem múlik. Hát ha nem sikerült, hát akkor én hiába szóltam az Európai Uniónak, hiába szóltam ezeknek a bolond amerikaiaknak, nem fogadták meg a tanácsaimat. Senki nem teszi majd őt felelőssé, hogy nem sikerült békét kötni, vagy nem olyan békét kötni. Chamberlainnek valóban volt ebben felelőssége. Ha ő nem azt csinálja, akkor talán másképp alakul Európa sorsa. De Orbánnak annyira nincs ilyen szempontból súlya, ereje, befolyása, hogy őt felelőssé tenni senki nem fogja. Legfőjebb azért bosszankodnak most is, hogy mersz beleszólni, és igazuk van tényleg, hogy mert beleszólni, előrevinni nem fogja a dolgokat, de igazán hátra mozdítani sem tudja. Egyszerűen csak ürügyet adott arra az oroszoknak, meg a kínaiaknak, meg Trumpnak, hogy belerúgjanak a NATO-ba, meg az Európai Unióba. Csak éppen az a történelmi felelősség, amit Chamberlain viselt, sose fogja őt utolérni.
Hát ez nem terheli, ez kétségtelen.
És Gyurinak teljesen igazam az elemzésébe, ugyanaz a vélemény, amit elmondtál. Tehát én nem becsülöm valahol Orbán Viktort, de fenntartom az ordítógép példát. Hát az is ordít, neki ez a célja. Neki ez a célja, a folyamatos trollkodás, amiről beszéltünk, ezt eléri. Tehát ezzel próbálja a saját szerepét minél jobban felnagyítani a valós szerepéhez képest. Szó szerint egyetértek, azzal meg pláne egyetértek, amit mondtál, hogy a békét illetően teljesen igaza lesz. Olyan értelemben, hogy igazi béke nem lesz, mint tudjuk, de minden háború addig tart, amíg a felek bírják. eddig tart. Vagy valamelyik totális győzelmig, itt totális győzelemmel nem lehet szó, tehát ez addig fog tartani, ismerjük jó az oroszok Ukrajnát, a misivel pláne, tehát ott elég sokáig fog elbírni szerintem az oroszok is, az ukránok is, mindaddig, amíg kapják a támogatást, és előbb-utóbb azért ki kell, hogy alakuljon egy olyan helyzet, amikor azt mondják, hogy na most akkor találjunk egy modus vivendit, amikor már nem bőjük egymást tovább, ez emiatt az, hogy béke lesz. Erről már beszéltünk, azt hiszem veletek, hogy ilyen közel-keleti helyzet fog előállni. Durván. Teljesen más kontextus. Nem akarok párhuzamokat vonni egyáltalán. De a békét illetően. Tehát, hogy valami, hogy megállapodnak, ami béke fél évben, béke nem lesz, tűzszünetben megállapodnak. És akkor az Orbán mondhatja, hogy lám-lám, én megmondtam, hogy itt most ugye elcsendesedek a fegyverek, zárójel egymás között, nagy valószínűséggel bármilyen kompromisszumos tűzszüneti ceasefire megállapodás fog születni, annak nagyon nagy valószínűséggel valóban azt kell tartalmaznia, hogy mind a két fél valamelyest elégedett legyen vele. Tehát azt, hogy az oroszok teljesen kivonulnak Ukrajnából, azt én abszolút kizártnak tartom, abszolút ismerve az oroszokat, nem fogják soha megtenni, soha. Tehát ők ott mindenképpen pozíciókat akarnak, és bármilyen kimerültek is lesznek, bármennyire kimennek a ukránok is, ők, hogy ott fognak maradni valamilyen formában, valahogy az egészen biztos. Ugye aztán most ez emellett még mi lesz, azt nem tudom, de ebből a szempontból zárójelben mondom, hogy végül is ebből a szempontból hangsúlyozom, az Orbánnak a végén igaza lesz. Nem tudom mikor, hány év múlva, de én sem látok mást megoldást.
Hát ez az
erre.
Ügyes politikailag. Pontosan. Én békét akarok, az mindenkinek tetszik.
Persze,
hát nem volna jó, persze.
Pontosan.
És előbb-utóbb igazam lesz.
Így
tökéletes politikus
elképzelés. Az ő szóhasználatában ez egy üres frázis.
Hát abszolút. De, és neki köze nem lesz hozzá. Most,
hát bocsánat, nem lesz.
A hazán köze nem lesz hozzá.
Istvánt akartam kérdezni arról, hogy azért ezt a fajta orbáni viselkedést hogyan látják például a lengyelek? Hát ők epét hánynak az ilyesmit.
Változott az utóbbi hónapokban a helyzet. Ugye eddig volt, hogy Tusk, akivel örök haragot játszik Orbán Viktor, illetve Tusk Orbánnal, és a baráta Kaczynski volt, illetve a Jog és Igazságosság pártja. Aztán változott egy kicsit a helyzet, próbáltak a lengyelek maximálisan elzárkozni Orbán elől, és úgy nézett ki, hogy sikerül is maximálisan, tehát mindenben ellene fordultak, mint a legutóbbiat korábban, fél évvel ez korábban, vagy egy évvel ezelőtt olyan nem fordulhatott elő, hogy egy szavazáson, egy uniós szavazáson a lengyelek ne Orbánnal együtt. Akkor ők alkották azt a bizonyos duót, hogy együtt szavaztak, és ezt a örök hűséget esküdtek egymásnak régebben, hogy mindig is egymás mellett, egymásért fogunk küzdeni.
Ezt a szerepet vette át Robert Fico.
Hát pontosan, most szlovák, és ez most is így van, hogy ha jól tudom, 25 ország volt fölháborodva annyira Orbánon, és az a másik, azért a Szlovákia azért azt tartja, most a ő áll Orbán mellé. De amit mondani szeretnék, a megváltozott helyzet. Egy kicsit Morawiecki még nem tudom, hogy miért, mi okból. Először a visegrádi négyeket akarta visszaállítani egy megjegyzéssel. Most azt mondta, hogy hát azért nézzük meg, hogy nem lenne jobb, hogyha a PISZ beszállna az Orbán által kezdeményezett frakcióba. Aztán annyira leszavazták, hogy azóta nem hallani Morawieckiről. De hogy mennyire háború ellenesek, és mennyire ellene vannak minden egyes olyan megmozdulásnak, amiből világosan látszik, hogy Orbán mit akar, hogy ugye én évtizedeken keresztül olvasom, néztem, láttam a közmédiát, a napilapokat, mindent Lengyelországban. És most egyszerűen az a helyzet adódik, hogy szintén helyzetváltozás, régebben Orbánról egy héten egy, jó esetben két cikk jelent meg. Most magasan, megközelítőleg nincs még egy olyan politikus a világon, akiről annyit írnának, ha azt mondom, hogy Kaczynszkiról és Tuskról együtt írnak 10 cikket, akkor azt mondom, hogy Orbánról egy héten vagy egy hónapban 100-at. Elképesztő, egyszerűen szinte követhetetlen, hogy a lengyel sajtó mennyire lépten nyomon nekiesik Orbánnak, és minden részről támadják. Tehát mind a kormány sajtó, mind az ellenzéki sajtó, és ebből én úgy érzem, hogy az a korábbi együttműködés Kaczynszki részéről, az nem barátság volt. Az egy kényszer megoldás, egy kényszer barátot látott Orbánban Kaczynszki, Ez már eltűnt, tehát egyértelmű.
Ez diktálták az érdekeit.
Tehát ennyi cikk nem jelent meg Lengyelországban.
Orbán akkor büszke.
Hát hogyne, hát, ezt mondom, ne becsüljük le pláne egy politikus egóját, persze. Hát az óriási. De ha önmaga tudatosan ekkorára tudja növelni, akkor minden nap úgy fekszik le, hogy na, hát megint megcsináltam. És úgy kell föl, amikor odarakják elé a beszámolókat a lengyel, meg a többi újság.
Kávéznak Anikóval, és nézd meg, Anikó, mennyit írtak róla.
Nézd, ezek a hülyék, miket képet. Mit gondolnak, miközben
már kávéznak együtt
reggel. Fogalmuk sincs, de én tudom. Azért ez egy hatalmas elégtétel lehet neki. Ne becsüljük le, mondom, és ebben neki komoly szerepe van, mert mindig megmerte húzni azokat a lépéseket, amiket senki nem gondolt előre, hát bárki gondolta előre, hogy pár nappal az uniós elnökség átvétele után elmegy először, a Kijevet még gondoltuk, mert találkozott ugye pár nappal előtte, csak úgy futólag az Európai Unióban Zelenszkivel. Na, akkor ez most már alakul, rendben van, hála Istennek, végre elmegy. De utána bárki gondolta, hogy fogja magát, elmegy Moszkvába, Pekingbe, Trumphoz. Nem gondolta senki.
Jó, már nem fogadtunk veled itt a Klubrádió folyosóján, azt már tudtuk egy nappal előtte, hogy az egy Washingtonból előtte, egyenesen el fog menni Trumphoz.
Igen, persze, de az egész előtt, tehát az uniós elnökség előtt, de ő biztos, hogy az elnökség előtt már alaposan kigondolta, megtervezte, egyeztette, hogy figyeljetek, már megint fogok egy kis meglepetést okozni, és folyamatosan okoz.
És ezt még élvezi is.
Ez a mi kárunkra megy.
Persze, hát ez
mi nagyok akarunk lenni? Nem vagyunk nagyok. Magyarország ettől nem lesz nagyobb. Orbán Viktornak a
óriás
az egója. Az lesz egyre nagyobb, kénytelen vele mindenki foglalkozni, de ez Magyarországnak praktikusan árt. Az országnak ez nem jó.
És még egy apróság, csak egy mondat, hát hogy tulajdonképpen az egészet szerintem azért meri megcsinálni ilyen méretekben, mert ő a magyar szavazóbázisra abszolút számíthat mindenki.
Hát mindig. Nem fognak elfordulni
tőle. És ezt nekik
tőle.
Adja elő tulajdonképpen, mert a világon sehol nem fogja bebizonyítani, hogy ő a legnagyobb sztár.
Azért még maradjunk egy pillanatra Washingtonnál, és lépjünk el Orbán Viktortól. Hát volt ennek a NATO csúcsnak néhány érdekes mozzanata, különösen a vége felé, ahol, hát, hogy fogalmazzak nagyon finoman, szóval Joe Biden nem volt a helyzet magaslatán, amikor Vladimir Putinnak szólította Zelenszkijt, illetve Trump alelnöknek nevezte Kamala Harris-t, vagy Harris-t. Szóval fura egy helyzet állt elő a világ egyik legnagyobb demokráciájában, hogy legalábbis az én meglátásom szerint két rossz választás közül tudnak egyelőre választani az amerikai választó.
Hát a klasszikus mondás az, hogy nehéz helyzetben vannak, mert egy zombi és egy őrült között kell választaniuk, ami ezzel lehet nevetni, viszont ha arról beszélünk, hogy a világ első hatalmáról van szó, akkor ez szörnyű helyzet. Szörnyű helyzet. Tehát nem csak nekik. Tehát az Amerikában a választók számára ez mit jelent, milyen dilemmát, az egy dolog. De az egész világ számára azért nem semmi. Egyébként Biden egy nagyon kedves ember meg minden, ezzel semmi probléma nincsen, de nyilvánvalóan a szellemi leépülés egyértelmű jelei láthatók nála. És ne felejtsük el, hogy már mennyi 81 elmúlt, 82.
Igen, 82 lesz.
82 mire. Lesz, igen, jól emlékszem. Hát jövőre 83, amikor belép az elnök, 87 évesen, gondoljunk bele. Még mondok egy analóg példát emlékszel, is, hogy az utolsó két évében a Reagan zombi volt. Ezt tudjuk. Tehát pedig akkor ő még nem volt 87 éves, közel sem, hanem 81-82 éves volt. Bocsánat, nem azt mondom, hogy ő is zombi lesz a Biden, de...
Először ne bántsuk az idős embereket.
Elnézést. Jó, mi? Benne van, mindenki hűl, a születése volt, a mindenki hűl, és ez gyorsult.
Nem mindenki a Fehérház lakója, akit
pontosan erről van szó.
Elvárható, hogy...
Egyébként ez aggasztó. Tehát nem véletlenül ide több demokrata párt is mondja, hogy csinálják én. A csapdahelyzet, hogy mi a fenét. Tehát azért ne haragudjon a világ, de bárkit odaraknak helyette, akár a Kamala Harris-t, akár Kaliforniait sorolhatnám, tök mindegy. Azért ott hiába vannak profistábok, mikor van 5 hónap múlva? Nincs 5 hónap, bocsánat. 5 hónap, bocsánat. November 5, mint tudom. Igen, és azért fel kell építeni valakit rendesen. Tehát
ezek olyan politikusok, akik elvben már egyszer fel voltak építve. Igaz, hogy nem az elnöki státuszra, de hát azért egy kormányzó választás, vagy egy,
ez igaz,
vagy egy képviselő, vagy egy szenátor választás azért az Egyesült Államokban az egy nagyon komoly iskola, tehát oda akárki bohócot nem lehet, bár igen, hát nézzük rá a republikánusokra.
Elnézést, Amerika, mindannyian tudjuk, 50 tagállamból áll. Azért az egyes tagállamokba választott tisztségviselőknek az ismertsége nagyon nagy valószínűsége a saját közvetlen tagállamukra, illetve a környezetére alapozik. Ott van például az állítólag roppant népszerű kaliforniai szenátor. Kaliforniai kormányzó, aki tényleg népszerű, azt mondják, ügyes is, meg minden, de az ismertség, nem tudom, olvastak adatokat, Amerika szinten minimális. Kamala Harris az a probléma, hogy hiába a elnököt többen ismerik, viszont ő hiába volt alelnök, mit adottatok róla az elmúlt X évben?
Néhol
csak
megjelent.
Csak úgy kérdezem, néhol megjelent, ahol éppen semmi jelentősége nem volt annak, hogy ott volt. Bocsánat, annak, hogy ott volt, annak volt, de hogy annak az eseménynek, amin éppen ott volt, annak igazából jelentősége nem volt. Tehát magyarul országos ismertséget kell igen gyorsan, megfelelő hátsó támogatással, anyagi, nem mindenféle mással felépíteni, irgalmatlan nehéz. Irgalmatlan nézem, is beszélve, de amikor a párt eszmélete megosztott. Ez a fő probléma.
És anyagilag is nagyon nehéz.
Hát anyagilag is persze, de rendkívül megosztottak. Tehát a fő problémájuk a demokratáknak az, hogy tudnának támaszkodni fiatalokra, mert rengeteg olyan fiatal, most a fiatalok többségének teljesen a tökelmában, és a Trumppal is a környékével egyébként, de a demokratáknak se igazán akarnak szavazni, és a mainstream demokrata vonal számukra nem megfelelő. Tehát ők radikálisabbak, mást akarnak. Tehát az elitellenes hangulat, amire egyébként Trump is épít a maga sunyi módján, az bennük is megvan. Tehát magyarul nagyon-nagyon nehéz helyzetben van a demokrata párt. Nem vagyok benne biztos, és most nem akarok elkiabálni semmit, hogyha a Biden visszavonul, vagy visszavonják, hogy bármilyen új jelölt, vagy hirtelen rakétaként fel tud jönni. Lehet, hogy pont az ellenkező lesz. Nem tudom.
Hát minden esetre ugye egyre többen akarják, hogy igen, lépjen vissza, de ez egy olyan döntés, amit csak ő hozhat
igen
meg.
Igen.
És furcsa módon, vagy nem olyan furcsa módon, végül is megint csak politikusról, politikusi egóról, ráadásul egy nagyon sok évtizedes, komolyan felépített politikusi pályáról van szó, nagyon tekintélyes szenátor volt, komoly szerepekkel, komoly funkciókkal, alelnök is lett Obamánál. Tehát ennek a betetőzése már a pályája lefelé tartó szakaszában az elnökség, és nyilván úgy érzi, és ebben biztos, hogy a kora és az állapota is szerepet játszik, hogy hát tudom én ezt csinálni, hiszen ma is itt vagyok, NATO csúcson beszélek,
igen,
bemutatom Zelenszkint, mint Putyin elnök, szóval nagyon, egyre kínosabbak a dolgok,
igen,
utána viszont állítólag legalább egy órás sajtótájék értekezleten jól válaszolt a kérdésekre, vagy úgy szerepelt, mint egy elnök. A lényeg az, hogy ezzel az egóval, meg nyilván ezzel a múlttal, ő nem is gondolhatja másképp, hát ez saját magának a lenullázását jelentheti, hogy hát itt tényleg nem vagyok alkalmas, úgyhogy visszalépek. Szóval ahhoz, hogy ezt a döntést megtegye, nyilván nagyon erős befolyások, erős nyomásgyakorlás kell a párt, a politikusok, a támogatók, és valószínűleg elsősorban a felesége és a családja részéről. Én még mindig bízom abban, hogy ez megtörténik, hiszen annyira hogy napról napra jobban látszik, hogy a demokrata párt nem akar ebbe belenyugodni. Mindenki látja, képviselők, szenátorok, hogy ebbe mindannyian bele fogunk bukni. Nem csak az elnökválasztást veszítjük el, a szenátusit, több kormányzóit, a kongresszusi képviselői választásokat is. Tehát szerintem eléggé meg fog nőni a nyomás arra, hogy lépjen vissza, hogy ezt hogy csinálják, hogy ez ne legyen megalázó Biden számára, és hogy ő is tulajdonképpen normálisan, normális emberhez méltóan, normális vezetőhez méltóan fogadja ezt el és jelentse be, azzal, hogy hát január 20-áig természetesen ellátom a dolgomat, igyekszem mindent megtenni. Hát ez lehet a megoldás, szerintem ez is lesz. Az, hogy kit fognak helyette kitalálni, az alelnököt vagy mást, szerintem kevésbé problematikus, mert valószínűleg az amerikai társadalom is, amelyiket egyébként a felmérések szerint nem rázott meg annyira az a szörnyű tévévita, nem tolódtak el annyira a várható szavazói hozzáállások Trump javára és Biden ellenében, pedig sokan nézték a tévévitát.
De Gyuri,
csak azt akarom ezzel mondani, hogy annyira rögzülve van, hogy én demokrata vagyok, én republikánus vagyok, hogy el fogják fogadni az új jelöltet is.
Hát ugye Trump sem sokkal fiatalabb egyébként, mint Biden. Igen. A különbség az, hogy ő nem próbál bővített mondatokkal operálni, ezért nem is tud belezavarodni.
És az egyszerű mondatok is borzasztó hülyék és hazugak.
Így igen. Pontosan. Három dolog kell szerintem, nem vagyok Amerika szakértő, de itt-ott foglalkoztam vele, három dolog kell alapvetően szerintem, amelyik roppant összetett. Tehát minden szempontból, nem csak a demokrata pártan, mottani hátsó viszonyok, a támogatói körök, a lobby körök, stb. El sem tudjuk képzelni, hogy Magyarországon mennyire összetett mozaikról beszélünk. Az én megfogásom szerint három olyan dolog kell, három irányból kell. Az egyik irány az a demokrata párti mainstream elit. Azt mondja, hogy te figyelj, üljünk már le, beszéljük meg. Itt két embert emelnék én ki, a Pelosit és az Obamát. Emellett még vannak többen.
Úgy tűnik, hogy mind a ketten nagyon finoman, nagyon diplomatikusan, nagyon óvatosan, de már azon vannak, hogy megpróbálják rávenni
pontosan.
Őt a visszalépést.
A második a főszponzorok. Ugyanaz, amit mondasz, ugyanaz érezhető. Tehát az, hogy a George Clooney George Clooney kerekperec, azt
George
mondta,
George Clooney, who else?
Igen, who else, igen. A George Clooney kerekperec azt mondta, hogy ho-ho, és egész Hollywoodot szervezi, hogy nem. Ezt tudni kell, nem csak egyedül, hanem azt olvastam most éppen a napokban, hogy egész Hollywood belindított valamit, hogy most akkor mi, mint művészek, álljunk ki amellett, hogy nem. És anyagi értelemben nem a legnagyobb támogató természetesen. De nagy erő, igen, így van. De a nagyon komolyak is azt mondták. A harmadik pedig ez a közönség. Tehát bármilyen furcsa, itt azért a választó polgárok is játszanak olyan értelemben, és hivatkoztál a közvélemény kutatásokra, ezek profik. Tehát itt hihetetlen pontosággal fel kell mérni a közvéleménynek a hangulatát. Részben a demokratpárti szavazókét egyébként, a demokratpárti szavazókat el lehet felejteni egyébként, azok el vannak ugye a Trumppal, de a függetlenek. Szerintem ez lesz a momentum, hogy a függetlenek fogják eldönteni. Szavazóknak jelentős hányad a független, tehát egyik pártnál se sorolta be magát, hogy most arra fog, vagy annak a híve, azért nem menti az, hogy fejten arra szavaz, vagy szavazni fog, de oda sorolja magát. És az ő körükben végzett közvélemény kutatásoknál, amiket én láttam egyébként amerikai forrásokból, amit olvasok, a Washington Post, New York Times, meg a CNN-t hármat szoktam egyébként, ott 73%-uk mondta azt, a megkérdezettnek természetesen, a módszert nem ismerem hogyan, de gondolom elég profik voltak, hogy ők mindenképpen, vagy azt mondanák, hogy ők nem bíznak abba, hogy a Joe Biden ő jó elnök lenne. 73%.
De ezért gondolom azt, hogyha megneveznek egy másikat,
igen,
akkor azt fogják mondani, hogy rendben, hát benne, nem ismerem ugyan annyira a nevét, de benne mégis megbíznak.
Igen, lehetséges, így van.
Ugorjunk egyet Washingtonból még vissza Brüsszelbe, hiszen a héten megalakult a Patrióta, vagy Patrióták Európáját frakció, és még alig, hogy megalakult, tulajdonképpen a vezetését átvette a francia nemzeti tömörülés képviselője, tehát Marine Le Pen megbízottja, és rögtön egy botrány is kirobbant az egyik olasz alelnök körül, aki egy nyugalmazott katonatiszt, és aki leplezett le homofób kijelentéseket tett, ami még Olaszországban is kiverte a biztosítékot, úgyhogy már is van körülöttük egy botrány, hogy ezt az alelnököt Salviniék vonják vissza. Szóval körülbelül erre lehetett számítani. Nem tudom, hogy ti hogy látjátok. Egyrészt kicsavarták a frakciót Orbán kezéből, tehát itt már Marine Le Pen diktál, hiszen övék a legnagyobb létszám, és hát nem harmonikus, hogy finoman fejezze ki magam ennek a frakciónak a a működése.
Igazad van, de ugye akkor picit másképp látom. Tehát azt, hogy kicsavarták Orbán kezéből, ezt nem így mondanám. Mert ez így ebben a formában szerintem nem teljesen helytálló, hiszen
De sose volt a kezében.
Pontosan így van. Sose volt a kezében, és ő is tisztában volt azzal, hogyha 30 képviselőkkel csatlakoznak a Marine Le Penék, akkor tutira ők fogják ott játszani a vezető szólamot a szólóegedőn, érted? Ez biztos. Tehát ő eleve bekalkulálta ezt. Egyébként maradjunk a tényeknél. Jelen pillanatban 84, sőt, hogyha olvastam, akkor most már 85 képviselőjük van, ezzel valóban a harmadik legnagyobb erő. Ez annyit jelent, hogyha ne adj Isten bármilyen formában, bármilyen kompromisszum formájában az eddigi mindent meghatározó három elő, tehát a szociáldemokraták, a néppártiak és a zöldek, illetve a liberálisok nem fogják őket kiszorítani a hatalomból, azaz lehetővé teszik, hogy a nekik járó USZKVE három, nagyjából kikalkuláltam, három bizottság vezető posztjára nekik, és mit tudom én, egy 7-8 alelnöki hely, tehát hogy ezt megadják nekik, mint a harmadik legnagyobb frakciónak, akkor valóban valamiféle szavuk, pozíciójuk lesz. Nem az, mint amit az Orbán elvárt volna, meg amit a Le Pen is remélt, nyilvánvalóan, de igenis lesz. Ez egy alaptétel. Amit te mondasz, tökéletesen igaz, hogy ennél heterogénebb frakciót elég nehéz elképzelni. Ott aztán, bocsánat, olyan kérdés, szarszappan, szalámi, minden van. Tehát ha végignézzük az összetételt a portugáloktól kezdve a dánokig, a franciák, olaszok, ezek világosak. Francia, olasz, Orbán, ez így világos. Még a hollandok is rendben vannak. De az összes többi olyan vegyes felvágott egyébként, aminél borítékolható az, hogy biztos, hogy lesznek kisebb-nagyobb botrányok, biztos, hogy lesznek belső viták, de a közös cél az, hogy ők így, mint szélső jobb, bár nem így nevezik magukat nyilvánvalóan, erősebb pozíciókat kapjanak az Európai Parlamentben, mint eddig bármelyik szélsőjobbos formáció, ez összetartja őket a fő kérdésekbe. Ez meggyőződésem. Én nem hiszem azt egyébként, ilyen erkölcsi jellegű, bocsánat, ez nem erkölcsi, nyilvánvalóan, tehát ilyen, hogy mondjam, etikai jellegű problémákon fognak ők alapvetően vitatkozni. Ezt én kizárom. Általában nem politikában az etika, mint olyan, hát fogalmazunk úgy, hogy nem felétől meghatározott tényező, és akkor nagyon óvatos vagyok. Szerintem a hatalmi vágy, vagy hatalmi törekvések fogják alapvetően meghatározni a működését. Egyébként dicsérem Orbánt, ebben, hogy ez így összejött, neki tényleg volt szerepe. Tehát nyilvánvalóan volt szerepe, ezért nem értek egyet azzal, hogy kicsavarták a kezéből. Egyrészt nem volt a kezébe, másrészt, hogy ő volt ennek az egyik kezdeményező, és tulajdonképpen, hogy ez így felépült, ebben neki tényleg szerepe volt, ezért a saját súlyánál, a 11 képviselőnél szerintem jóval nagyobb befolyása lesz ebbe a frakcióba.
Nekem az a véleményem, hogyha a Marine Le Pen megnyeri a francia választásokat, akkor akármi lehetett volna. Tehát akár nem kellett volna zászlót csavarni, nem kellett volna arra gondolni, hogy...
Bocsáss meg István, csak hát a ha az nem egy politikai kategória.
Hát de ezt nem tudhattuk az utolsó pillanatig, igen, mint ahogy én legalábbis személy, igen, szerint, aki nem vagyok egy külpolitikus, tipikus külpolitikus alkat, én nekem bennem föl nem merült, amikor először hallottam, hogy Orbán ezt a frakciót létre akarja hozni. Sőt, utána se, még egy darabig nem. És amikor először mondta, hogy mi leszünk a harmadik, nem, azt mondta, mi leszünk a legnagyobb jobboldali frakció, ja, akkor, mert ezt mondta, akkor kezdtem elgondolkodni rajta, hogy miről lehet szó, de ha ezt mondja, amikor ott a néppárt, ami olyan, mint a volt béketábor, legyőzhetetlen jelen pillanatban, akkor kezdtem azon törni a fejemet, hogy hát ezek mégiscsak nyerhetnek esetleg arcot, hogy megalakítsák a frakciójukat. De, ja, és még egy dolog, a Gál Kinga, hát ő már alelnök.
Tehát ő,
első. Ő már, igen, hát ez lesz
az alelnök. Nem a parlamenti, hanem ennek a frakciónak az
persze, alelnöke. Persze, hát ennek, hát ez egy jelentős funkció ebben a frakcióban, tehát mégis volt értelme, hogy Orbán brusztolt, és azért egy dologról ne feledkezzünk meg, nekem ez fáj a legjobban, hogy a Patrióta frakcióban egy virtigináci is benne van, személy szerint.
Valószínűleg nem.
Csak
szerintem én csak egyről tudok. Hát a bemutatod a sorjában.
Egy vállalta akkor ezt még nyíltan, és most tegyük itt hozzá.
Amilyen hülye volt.
Amilyen hülye volt, igen. Szerintem jóval több van.
Szóval, azért ne felejtsük el, hogy Orbán Viktor még egy-két hónappal ezelőtt is nem ebbe a frakcióba akart beülni, pláne nem egy újat alapítani, amibe áthozza, vagy átlépnek az identitás és demokrácia nevű szélső-szélső jobb csoportosulás tagjai. Hanem abba a bizonyos ECR, European Conservatives and Reformists, tehát Európai Konzervatív és Reformerek csoportjába, ahol a vezetőerő egyrészt az olasz miniszterelnök Meloni pártja, az Olaszország fivérei, és a volt lengyel kormánypárt a PISZ, vagyis Kaczynski, Morawiecki ezek. És az volt az ő reménye, hogy majd akkor ezen a viszonylag, hát részben a szélsőségesség, részben a mérsékelt jobboldal határán folyamatosan egyensúlyozó csoporton keresztül növeli ő a befolyását, és az ő igazi terve az volt, hogy majd ebbe sikerül behozni Löpent, legalább ebből az ID frakcióból, identitás és demokrácia, és a két európai jobboldali, szélső jobboldali nagyasszonyt, Melonit és Löpent összehozni, és micsoda nagy dolog volna ez, akkor akárki is alakulhatna a legnagyobb jobboldali frakció. Ezt a választás részben már előre keresztül húzta, mert a néppárt jobb eredményt ért el, tehát ha kettőt egyesítenék, akkor se lenne a legnagyobb jobboldali frakció, de keresztül húzta valami más is, mégpedig az, hogy Meloni nem kért Orbánból, és valószínűleg a lengyelek sem, vagy a lengyelek nagyobb része sem, és éppen az ukrajnai háború miatt azt mondták, hogy na hát ebben nem tudunk, ez most egy fő kérdés Európában, ha ebben ennyire ellentétes az álláspontunk, nem. Ezek után jött ez a pótmegoldás, amit lehet, hogy Orbán is kitalált, de nem ő, vagy nem ő csinálta ezt az egészet, ő csak ennek az arca volt. A Politico nevű brüsszeli portálnak egy több mint egy hónappal ezelőtti kis árulkodó, nem is riportja volt, bejegyzése volt arról, hogy még a választások után közvetlenül, vagy talán azzal egy időben, hogy összeült egy brüsszeli hotelben Löpen, a holland választásokon győztes, de végül nem miniszterelnök Wilders, és Salvini a Ligától, meg még valaki, és ugyanez nem volt nyilvános, de utána a teremben bóklászott az újságíró, és meglátott egy olyan cetlit, amin kézzel föl volt írva néhány címszó. Hát például, hogy új parlamenti csoport. Orbánnak lesz-e ideje új csoportot? ECR, konzervatívok, átmenni. Szóval néhány ilyen jelzés, ami arról szólt, hogy Löpen, Salvini, Wilders és a többiek már rég kitalálták azt, hogy az idéből egy új parlamenti csoportot kell kitalálni, Orbán részvételével. Tehát ők mozgatták itt Orbánt, és Orbán persze nyilván igyekezett szépen előrehajtani, hogy én vagyok az első, és megígérte nekik, hogy hozok én nektek ám valakit, hozta is Babista a liberálisoktól, és nyilván azzal hitegette őket, hogy talán még áthozom a lengyeleket is, talán még a néppártból áthozom a szlovén volt miniszterelnök Jansa pártját, és másokat, esetleg a Fico is átjön a szocdemektől, ez se sikerült, mint kiderült. A lényeg az, hogy ő is mutatta magát, de alapvetően a nála erősebb nyugati figurák voltak azok, akik őt kitalálták, és megbízták azzal, hogy na, mutasd magad, jelentsd be ezt a frakciót, majd a végén átmegyünk. De most is 30 francia képviselő kontra 11 fideszes, nyilvánvaló, hogy ki az irányítás.
Jó, ha már ketten is szóba hoztátok, Laci és meg Gyuri is a Ukrajnát, a héten történt még egy nagyon érdekes magyar vonatkozású esemény, mégpedig az, hogy Magyar Péter rendkívül gyorsan reagált a kijevi gyermekkórház elleni orosz rakétatámadásra. Gyakorlatilag a második nap, a támadást követő második nap elindult egy segélykonvoja, majd ellátogatott látványosan Bucsába, abba a Kijev melletti településre, ahol az oroszok példátlan mészárlást hajtottak végre a civil lakosság körében. Mit gondoltok ti erről? Milyen ennek a vízhangja? Milyen fényben tünteti ez föl Magyar Pétert és a Tisza pártot?
egyel visszalépnék, egyáltalán miért csinálta. Ugyanis tudni kell, a magyar Péter nekem ambivalens véleményem volt, de ebben nem akarok belemenni. Lényeg az, hogy nagyon ügyes. Szóval amit csinál, az szerintem profi módon csinálja. Mi ennek a lényeg? A nulláról indulunk egy új párttal, akkor nyilván olyan jelszavakat kell tennünk, amelyekkel a protest szavazókat meg tudjuk nyerni. Abszolút populista jelszavakkal jön. Tehát amit ő mond, abban semmi konkrétum igazából nincs. De nagyon helyes, mert bárki bármilyen mozgalmat, nem úgy pártot, mozgalmat elindít, de az a célja, hogy először tömegbázis gyűjtsön. Tömegbázis pedig csak úgy lehet gyűjteni, hogyha semmi olyat nem mondok, amivel esetleg valakiket eléhezgetek. Ukrajnára kapcsán mondta azt, megkérdezték tőle, nem emlékszem, hogy hol, de talán jobban emlékeztek rá, hogyha miért nem mondja ki nyíltan, hogy az oroszok menjenek a fenébe, leegyszerűsítem, mert hát ők milyen gonosz agresszorok, stb. Volt egy nagyon jellemző válasza, mert attól tart, hogy ezzel a támogató egy részét elveszíteti. Na már most, amit ő most csinál, az gyakorlatilag ugyanaz, amit Orbán csinál, csak más körítésben. Tehát ő is gyakorlatilag ezzel, hogy elmegy oda, és támogatja azokat, akiket tényleg csapásért. Ezzel tulajdonképpen azt mondja ki, kimondatlanul, bocsánat, és hogy hát mennyire jó lenne, hogyha itt valójában béke lenne, és ne szenvedjenek az emberek, idáig megegyezik az, amit Orbán mond. Amivel tovább lép, hogy azért hozzáteszi, amit az Orbán tagad, és most már nem mondja ki, hogy azt az oroszok csinálták végül is. Tehát ezzel tulajdonképpen úgy teszi le a voksát közvetve az orosz agresszió és ellen és Ukrajna mellett, hogy penge élén lavírozik. Tehát nem mondja azt, hogy ezek a gonosz oroszok, meg mit tudom, és hogy éljen Ukrajna. Ezt nem mondja ki. Csak ezt sugalja ezzel a lépésével.
Ez egy borzasztó taktikus politizálás.
Abszolút. Szerintem ezt speciál szintén profi módon csinálja. Az más kérdés, hogy na jövő, nem menjünk bele az ő egyéniségébe. Szóval
szerintem is egyértelműen pozitív ez, és abszolút egyetértek veled, hogy ez egy abszolút pozitív lépés volt, és teljesen mindegy az ügy szempontjából, hogy most ebből magának külpolitikai hasznot akart szerezni, vagy pedig egyszerűen emberi okokból tette mindezt. A lényeg az, hogy tudja tovább építeni azt a társaságot, amely már összegyűlt közötte, és ne veszítsen, ahogy mondtad, ne veszítsen senkit se ebből a körből. Na most én azt mondom, hogy le a kalapot előtte, és igazán pozitívan kell érdeklenni. Én nekem is ambivalens érzéseim voltak az első pillanattól. Én még várok pár évet, és aztán majd gondolom, ha megérem persze azt a pár évet, és akkor majd el fogom dönteni. Én rendkívül bizonytalan vagyok, vagy nem is, de abban, hogy tulajdonképpen merre is halad. Magyar Péter, de ez egy nagyon jó lépés volt, és fölmerül a kérdés. A Fidesz vajon miért nem használta őt? Amikor ott volt több magas pozícióban, én erre nem tudok magamnak választ adni, ti okosabbak vagytok.
Nem ő volt ott fontos pozícióban.
Az biztos, de hát attól még...
Hát nyilván nem akarták azért a családot ennyire fölemelni, ha egyszer a feleségben látták a politikai esélyt, nyilván kellett egy fiatal nő is, egy talpra esett, jól beszélő, jól mozgó, Európában is járatos, tapasztalt fiatal politikus nő, akkor még férje kapjon egy állást, aztán
igen,
kész. Úgyhogy nem hiszem, hogy komolyan meggondol. Lehet, hogy egy pillanatban felvetődött valakikben, például az állítólagos barát Gulyás Gergelyben, hogy a Péter is milyen jó volna, vagy ő még jobb volna, de lehet, hogy Orbán döntött ebben, lehet, hogy ő is jó, de nekem egy fiatal nő kell. Az erősíti meg egy kicsit azt az imást, hogy hát nem hagyjuk a nőket sem az útszélén, bár nem nekik való a politika, de ha van egy ilyen kemény nő, aki nem csak hegedülni tud, nem csak beszélni tud, de futballozni is tud, és még hozzá van több gyereke is, akkor nekünk kell, igen, abszolút ideális. Akkor már kettő az sok, az már túl erős volna. Igen, szóval nem ez a kérdés, hanem valóban az, hogy jól csinálta, jól érezte a pillanatot, hogy ezt nem kell húzni, halasztani, majd akkor reagáljunk rá, jövő héten van idő, nem, nincs idő, azonnal órák alatt gyűjtést szervezek, és majdnem 20 millió forintot összegyűjtök, és elindulok, nem kell szervezni, biztonság, akármi, ki jön velem, ki nem jön velem, oda megyünk, oda visszük, bemutatjuk, élőben elmondom ott a kórház előtt, a romba dőlt kórház előtt, hogy mi a helyzet, és bár politikailag természetesen nem ment el lényegesen a korábbi sokak által vitatott álláspontjától, de mégiscsak morálisan, emberileg a jó oldalon foglalt állás szemben Orbán Viktorral, aki viszont a rosszon. Úgyhogy
pont visszatérve még. Magyar Péternek, mondta az egész mozgalmának a legnagyobb gondja az, hogy 2 év azért hosszú idő a választásokig még, tehát ott parlamenti választásokig. Nagyon hosszú idő. Tehát neki egyszerre kell felépíteni egy pártot, mert nincs. Tehát egy olyan struktúrát egyébként, amelyik valóban működőképes tud lenni, majd valamikor. Erre jó, hogy hosszú ideje van egyébként, de ne felejtsük el, hogy ez túl hosszú is lehet, főleg abban a szempontból, hogy végig fenn kell tartani egyébként azt az érdeklődést, azt a figyelmet, azt a reményt, amit ő diktált, vagy amit ő csillantott fel az embereknek, hogy az állóvizet végre felkavarjuk, és végre van esély arra, hogy ez, amire azt hiszük, hogy ez már tényleg bebetonozódott, hogy ezen tudunk változtatni. Ebből a szempontból marha hosszú idő. Tehát azért jó, amit most lépett, és borítékom, hogyha így csinálta olyan profi módon, egy csomó ilyen és ezt hasonló lépés lesz, hogy folyamatosan legyen valami, amivel felhívja magát a figyelmet, és pozitív üzenetet tud adni folyamatosan a saját támogatóinak. Még ennél többet is várok egyébként, és biztos vagyok, mert ezt is csinálni fogják. Tehát mindenféle külön kisebb-nagyobb megmozdulások sora kell ahhoz egyébként, hogy valóban ezt a reményt még fent tudja tartani 2 évig.
És végül egy fontos Budapestet érintő hír, ez pedig az, hogy a 3. újra-újra számlálás után kihozták, hogy Karácsony Gergely 293 szavazattal lett főpolgármester, és most már, ha minden igaz, akkor ezt Vitézi Dávid is elfogadta és belenyugodott.
Úgyhogy ez most már gyakorlatilag biztos, hogy végeredmény, de az igazi kérdés szerintem az, hogy akármennyire kicsi is a különbség, Karácsony a főpolgármester, mit csinál vele? És hogyan? Többsége nincsen. Ha véletlenül Vitézivel, akivel korábban érzékeltette, hogy együtt tud dolgozni, és vice versa is így volt, Vitézi is mondta korábban, hogy akár együtt is lehetne dolgozni, de ha még összefognának is, az is kevés, akkor sem lenne többség a közgyűlésben, vagyis, és akkor visszatérek Magyar Péterhez, a mérleg nyelve a Tisza párt.
Így van.
Hogy ők mit csinálnak, hogy szerintem Karácsonynak az egyik nagy kísérlete az lesz, hogy megpróbálja Vitézit legalább félig meddig maga mellé állítani. Te voltál a nagy ellenfelem, nagyon egymásnak feszültünk, de ennek vége, küzdjünk együtt Budapestért. Ha ez így meg lesz, és szembe tudja őt állítani a végül is mellette kiálló Fidesszel, akkor van reménye arra, hogy a Tisza pártot is odahúzza maga mellé. Ez volna a nagy Budapest terv. Aztán, hogy mit csinál
ez
Budapest?
Ez lenne a nagy budapesti Igen. csoda, vagyis a Tisza Budapest érintésével folyna tovább. Ezzel viszont a műsorunknak a végére értünk. Én nagyon szépen köszönöm Gordon István Lengyelország szakértőnek, Lengyel Lászlónak, a Volt Népszabadság munkatársának, hogy, és hát természetesen Bolgár György kollégámnak, hogy itt voltatok. A mai adást Csernyászki Judit szerkesztette, a műsor létrehozásában közreműködött Lantos Dániel, Horváth Ádám és Túri Lui. Elköszön a műsorvezetőnök, Hardi Mihályt hallották, legyen szép hétvégéjük.
A Hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.